Naponta benne él, használja az eszközeit, mégsem tudja, mit jelent a fintech. Tartson velünk minden pénteken 16 órától, és megmutatjuk. Fintech világa. Okos pénzügyek.
Jó rádozást mindenkinek. Péntek van, délután van, Fintech világa. Szuppán Marci van itt a Peak-től. Hát a múlt héten a nagy játékosokkal kezdtünk, ugye, és folytatjuk most ezt az ívet.
Így van. Most egy picit megnézzük, hogy a másik nagy amerikai bank, ez a JP Morgan, mit kezd magával a fintech világban, meg egyáltalán a tech fejlesztések területén, és hát fogunk látni izgalmas számokat, meg izgalmas projekteket.
Most arra gondolsz, hogy mennyi ügyfele van, most arra gondolsz, hogy mennyire tőkeerősek az ügyfelei, vagy arra gondolsz, hogy mennyi alkalmazottat próbál mozgatni a fintech szektorban, meg mennyire igyekszik tekesedni, mert mind a kettő igaz, ugye?
Hát ezekből az összesből elég komoly tételeket látunk. Alapvetően szerintem, ami egy nagyon izgalmas szám, hogy az idei évre talán szerintem érdemes ezzel a felütéssel indítani, mert ez megmagyaráz mindent. 12 milliárd dollárt különítettek el IT fejlesztésekre, ami brutális. Ez, azért ne keverjük össze, tehát ez nem azt jelenti, hogy 12 milliárd dollárt szánnak fintech termékfejlesztésre. Ez a teljes bankháznak, bankcsoportnak az IT fejlesztési büdzséje, amiben egy jelentős rész nyilván a core rendszereknek és a klasszikus tevékenységének, az alaptevékenységének, vagy tevékenységének.
Ez az, amit te mindig szitsz. Amit azt mondod, hogy a core rendszerek azok, amik elavultak, régiek, nem mozgékonyak.
Hát itt az a helyzet, hogy nincsenek nagyon önálló gondolataim, én csak azt mondom, amit a bankos kollégáktól hallok, mert nem én maximum ügyfélként tapasztalom meg a core rendszereket, de ugye azért néha beszállítóként is jelentettek ezek akadályt, de valóban ez ezt is jelzi egyébként, hogy alavultak a core rendszerek, és ez 12 milliárd dollár, ahogy mondani szoktuk, az sok.
Motort kell cserélni, majd erről is szó lesz kicsit később.
De hogy tényleg csak, hogy azt érzékeljük, az mennyi az 5000 milliárd?
Egy magyar pénzintézetnek szoktad, de nem tudom miért emlegetni hasonlatot.
De most csak mondjunk egy másik számot, az több mint 5000 milliárd forint.
Az most részben kihúzna bennünket a bajból, majdnem más, hát mondtam, igen. Jó, de azért ennek van kockázata is, mert küldtél egy csomó cikket ezzel kapcsolatban, és mintha azt is vélelmezték volna a szakértő. Szóval van, a házon belül is van ezzel aggály, hogy ez túl sok, ez túl nagy lépés, nem?
Hát az egy nagyon izgalmas kérdés ezekben az esetekben, amikor egy ekkora cég rálép egy ilyen újító ösvényre, ebben az esetben a JP Morgan a fintech területre merészkedik, hogy valójában vagy valami nagyot csinál, vagy nincs értelme semmit csinálnia. Tehát, hogy itt a pilot projektek is óriásiak, óriási léptékűek, mert akkora a költség, hogy egyszerűen nem éri meg szórakozni néhány fős kis csapatok által lebonyolított projektekkel.
Hanem akkor rögtön 50 ezer főt kell mozgatni.
Hanem akkor rögtön például, igen, itt a technológiai kiszolgáló személyzet az ilyen nagyjából 50 ezer fő a JP Morgan, és most még tervezik további saját házon belül 2000 fejlesztőnek a felvételét.
Akkor, amikor egyébként meg máshol, és erről már szintén később beszélünk, folytatódik a szektorban, tehát a fintech szektorban folyamatos leépítések van a nagy szereplőknél is.
Igen, hát legalább van, aki felszívja ezt a piacot. Ugye beszélgettünk valamelyik műsorban itt van az elmúlt hetekben arról, hogy a Wall Street-től elfordultak a fintechek felé. Ez most pont az ellenkezője. Ez egy fordított trendet jelöl.
Ez a Budapest meg az agglomeráció. Igen. Csiki-csuki, igen.
Igen, igen. De hogy de mondtad ezt, hogy nem mindig övezi egyetértés, meg siker ezeket a lépéseket. Igen, tehát hogy egy JP Morgan szintű cégnek bele kell gondolni, hogy kivel veszi fel a versenyt. Most egy felveszi versenyt egy Revoluttal, vagy a saját szolgáltatásait digitalizálja és modernizálja, vagy esetleg elkezd kínálni, mivel globálisan kiterjedt hálózata van, elkezd mondjuk alternatívát kínálni egy kártyatársaság megoldására, tehát ezek mind-mind szóba jöhetnek, és hát itt bele lehet futni nagy sikertelenségekbe, vagy hogy mondjam, nagy bukókba, de nagyot is lehet ezekkel nyerni.
Egy picit azért hallja ez az a múlt hetet, nyilván nem véletlenül hoztad most ezt a múlt heti, ugye a Goldmanre, tehát ugyanerről van szó, hogy hogyan lehet valamit teljesen átértékelni, és hát egy nagyon-nagyon komoly, hírnevű és múltú pénzintézetet hogyan lehet megfiatalítani. Ez már nem is ráncfelvarrás, ez nem tudom, ez valami egészen más.
Igen, ami kicsit különbség a kettő között, hogy valahogy nekem úgy tűnik, de ez nekem egy ilyen szentiment elemzés fejben, ami egyáltalán nem biztos, hogy pontos, és valószínűleg nem objektív, de nekem úgy tűnik, hogy a Goldman egy kicsit erőteljesebben állt bele ebbe kommunikációval, és kicsit kevesebb eredményt mutatott. A JP Morgan nem jelentett ki ilyeneket, hogy ő fintech cég, vagy tech platform. Ugye a Goldman Sachs azt mondta, hogy ő tech platformá akar válni. A JP Morgan nem jelentett ki ilyet.
Pont ezt akartam az előbb kérdezni, hogy a te fejedben mi van egyébként itt? Értem ezt a 12 milliárd dollárt, értem ezt az 50 ezer embert, plusz nem tudom. De hogy mi az ő víziójuk? Tehát akkor így nem jelenik meg egy vízió. Hogy...
Itt szerintem nyilván megjelenik vízió, de itt azon, hogy nem annyira centralizált és nem annyira startupos mondás jelenik meg. Ez egész egyszerűen lehet, hogy csak egy kommunikációs csapatnál történő eltérés, és egyébként pont ugyanaz a cél. Igen, mert most mit jelent az, hogy a Goldman Sachs technológiai platform lesz? Hát ezt fogalmazza már meg valaki pontosabban. Persze megvan fogalmazva szépen a weboldalukon, de hogy amit a JP Morgan csinál, tulajdonképpen ugyanúgy technológiai platform irányába halad. Tehát, hogy alapvetően nekem az a megérzésem, vagy az a meglátásom, hogy a JP Morgan egy picit kevésbé fogalmaz erősen.
Igen.
Azt is vélelmezem itt felfedezni, hogy komolyabb eredményeket ért el eddig. Nagyobb projektekbe és életképesebb projektekbe vágta a fejszét, én úgy látom. És itt van például egy nagyon jó ilyen iskola példa, a Chase, ami egy sikeres lakossági bank, ugye ezzel elindultak Amerikában is, illetve Amerikában a lakossági bankjuknak a brandje az a Chase. Nagyon komoly digitalizációs projekteket hajtottak végre, fiók bezárásokkal.
A digitális bank.
Digitális bankák kezdenek válni, ami Chase brand alatt viszont abszolút digitális bank, az Egyesült Királyságban közelmúltban indított digitális bankjuk, már több mint 1 millió userrel.
27 ezer font, ugye a megtakarításuk, én azt olvastam, 27 az átlag.
Az átlag, igen.
Az megint jó. Tehát itt,
ugye, ez nagyon jó, az nagyon-nagyon jó. A jövő héten fogunk arról beszélni, egy picit spoilerezek, hogy az amerikai neobankok mennyire nem tartották be, mennyire nem tartják be az ígéreteiket, és ott látunk, sőt beszéltünk szerintem egy pár hete a Varo nevű bankról, ami egy amerikai neobank, és ilyen 100 dollár alatti az átlagos betét, 83
lehet
dollár.
Lehet mondani, de mondjuk csóróka az ügyfeleid, bocsánat.
Igen.
Azzal lehet nagyot mondani az utcába, de azért, mikor valaki azt mondja, hogy itt van 1 millió ügyfelem és 27 ezer font a megtakarításuk.
A branding, meg a történelmi gyökerek.
Hát igen,
azt gondolom, hogy ez baromi sokat számít. Úgyhogy a Goldman Sachs mellett, amit ugye múlt héten néztünk meg, a JP Morgan is fintekesedik. Én azt látom, hogy kicsit szerényebben és eredményesebben megy előre.
Előre vetítetted az előbb, hogy lesz egy ilyen kis csokor vagy hír. Turmix, ugye, hogy folytatódik a leépítés a fintech szektorban, amit lehet, hogy ezek a nagyok meg felszívnak, vagy már múlt héten beszélgettünk, vagy két hete, három hete a Klarnáról, ugye Robinhoodról, ott is folyamatosak ezek a hírek, tehát nem egyszeri, hanem látszik, hogy több lépcsőben építenek le. Most meg a Xendit, azt hiszem, ugye dél-kelet-ázsiai fintek.
Így van, igen, és ami nagyon izgalmas, hogy úgy tűnt, hogy nagyon jól megy a szekerük, és egyébként itt nem lehet kijelenteni, hogy nem megy jól. Lehet, hogy ez egy ilyen stratégiai human erőforrás racionalizálás. Ehhez egyébként egészen Ázsiáig kellene utazni, hogy megkérdezzük őket, mert egy jakartai székhelyű cégről van szó. Nemrég zártak egy 300 millió dolláros tőkebevonás sikert. Pár hónappal ezelőtt erről be is számoltunk május 24-én. Erre nem emlékeztem.
Volna fejből.
Nem ránéztem. És most bejelentettek egy olyat, hogy elbocsátják az alkalmazottaik 5%-át.
Jó, de ezen gondolkoztam, ez azért nem ilyen Robin Hood-os meghalarnás cucc azért. Az nálad is előfordul, hogy felveszel 10 embert, és lehet, hogy racionalizálsz, és elmegy 3. Tehát azért ez van, vagy
igen,
nem
igen.
Tudom mennyi. 5%-a.
Hát 600 alkalmazottak alkalmazottat foglalkoztatnak világszerte, tehát ez valóban 30 ember. Tehát ebben probléma nélkül, nem kommentelnek nem igazán jelenti. Részletesen ezt a hírt, simán benne lehet az, hogy bevezettek egy mesterséges intelligencia alapú ügyfélszolgálati rendszert, és tényleg keresztették az ügyfélszolgálata is, ügyfélszolgálatuknak egy jelentős hányadát. Az is lehet, hogy valamelyik külföldi piacon bezárták a boltot, mert nem indult el úgy, ahogy várták, úgyhogy ebben bármi lehet, de minden esetre ráillik arra a trendre, igen, ami a Robinhoodnál látszott korábban, neobankoknál, és most legutóbb ugye a Klarnerról számoltunk be, hogy már a csúcshoz képest az alkalmazottainak, munkatársainak a negyedét elveszítette.
Nem, ha ide vesszük ezt a kisvállalkozói, mert talán akkor ez jelzi azt, hogy mindenhol megszorítás lehet, vagy mindenhol baj lehet. Ugye itt egy KKV felmérésről van szó.
Igen, hoztunk egy KKV adatot
kutatás
is.
Kutatás egész pontosan.
Igen, ez egy Egyesült Királyságbeli kutatás, ami azt mondja, hogy a megkérdezett KKV-knak 2000 KKV-t kérdeztek meg. Olyan módon csatlakozott hozzánk, hogy a Tide nevű neobank, KKV-kra fókuszáló neobank készítette.
Saját ügyfeleik körében.
Saját ügyfeleik körében 25%-uk tart attól, hogy csődbe fog menni a következő időben, ami az durva.
Sőt, a skótoknál, meg azt hiszem Velszben még rosszabb, ott áll, volt 30% is az arány, igen, attól függ, hogy éppen hol vagy.
Igen, igen. Úgyhogy ezek így van Skóciában és Velszben megkérdezetteknek a 30%-a.
Gondol a bezárásra.
Nagyon durva.
De erre mondtam neked, hogy nem olyan régen, most nem fogom tudni a memóriád, ez neked sokkal jobb. Itt volt egy vendégem, akivel magyar kutatásról volt szó, ott is KKV-s ügyfeleket kérdeztek, az is valami pénzintézet lehetett szerintem, vagy biztosító, és ott 50%-valahány mondta azt egyébként, hogy egyáltalán nem biztos, hogy túléli ezt az energiaválságot. Tehát igen, attól függ, hogy milyen aspektusból, mikor, melyik hírcsomag után kérdezed meg őket.
Igen, abszolút ebben biztos, hogy van egy ilyen nagy fokú félelem és tanácstalanság, hogy mi történik éppen a piacon.
Igen. 3-4 ország várja a gázszámlát, meg a vállalkozások is, tehát ugye azért nagyon nehéz tervezni a következő évre, ezt mindenhol elmondják, legyen így stratégiát, hogyha nem tudod, hogy mi mennyi. Oké. Na és akkor ez a közösségi finanszírozás, ez neked nagyon tetszett, és ez érdekes, mondjuk van 3 téma, amit most már pár száz forintért itthonról is lehet ugye támogatni, közösségi finanszírozás, tengertisztaság, tehát ez a szépségkirálynők második mondata.
Igen, ugye, lehet, hogy valaki...
A norvég lazac már tele van műanyaggal, de ez nem így van, de ez lehet, hogy van benne, ezt attól függ, hogy ki mondja. Meg a dízelautókat át lehet állítani, ha kiveszem az erőforrást és valami modernre, meg van még egy, az valamilyen tudatosságos cucc.
Igen.
Láttam, hogy csillagot eszem, amikor mondtad ezt, ez miért olyan fontos, hogy már ilyeneket is lehet közösségi finanszírozásba bedobni,
hát,
támogatni?
Mindig szeretjük azt, amikor két fintek trend, vagy hogy mondjam, multiplikálódnak a fintek megoldások egy-egy projektben. És ez ugye azért izgalmas, mert van ezeknek a projekteknek fintek érintettsége is. Alapvetően a zöld fenntarthatósági témákat nagyon kedveljük, amikor azt látjuk, hogy a technológia tud segíteni a fenntartható életnek a támogatásában.
Csak tartsuk aztán be az ígéreteinket, mert jövő héten arról beszélünk, hogy én azt ígérem, hogy 30 millió fát ültettem, azt valaki leszámolja, és csak 12 millió, az meg akkor egy nullada.
Az kellemetlen is, ugye ráadásul volt a Fintech világ a zöld pénzügyi percekben, egy-két héttel ezelőtt fintech.hu-n meg lehet hallgatni, az egyik legjobban sikerült adása volt annak a sorozatnak, amikor arról beszélgettek a Botondék, hogy gyakorlatilag a intézményesített greenwashing történik a bankszektorban. Erről cikkeztünk is egy párat.
Is.
Ott is persze, mi ezt vizsgáljuk, de hogy nagyon erős, ami történik. Ezzel szemben ez 3 ilyen kis aranyos projekt, ami mind a 3 olyan, hogy valószínűleg nem fogja megváltani a világot, de amit én mindig mondok ezzel a zöld témával kapcsolatban, nem, ebben a műsorunkban ez nem sokat kerül elő, de nekem mindig az a problémám vele, hogy jönnek ilyen nagy mondásokkal, hogy akkor klímasemleges vagy karbonsemlegesek leszünk 2030-ra, 2050-re, nem gyártunk több benzinüzemű autót, meg csak dízelt, meg pláne nem. De az, hogy a végfelhasználó, te, meg én, meg a hallgatóink mit tudnak tenni, vagy a KKV-k mit tudnak tenni, az az valahogy így eddig elkerülte a figyelem középpontját, és ott tartunk, hogy szerintem kevesen tudják megmondani, hogy hogyan kell pontosan szelektív hulladékot gyűjteni. Tehát, hogy mit dobhatok a papírba, meg mit dobhatok a műanyagba. Nem tudom, hogy te itt most ezt fel tudnád-e sorolni. Én csak azért nagyjából...
Én ebben szkeptikus vagyok, de...
Mert valamelyik nap felbosszantottam magamat az irodában, és kerestem egy ilyen kis okost, és kinyomtattam, és kiragasztottam a falra a kukák fölé, hogy megfelelően csinálják ezt a kollégák, de hát nem biztos, hogy a legszuperebb tartalmat találtam erre, szóval szerintem azért izgalmas ez a három projekt, és a három termék meg mondani való, mert a mindennapi életünkben tudjuk integrálni, és ráadásul egyébként a crowdfunding kampányok keretében egyébként ezekbe be is lehet szállni. Az egyik az így, ahogy mondod, egy ilyen ezt a címet, alcímet adtuk, hogy az óceánok tisztítását otthon is elkezdhetjük. Ez a Cleaner Seas Group azt mondja, hogy minden egyes mosásból valami borzalmas, mert 700 ezer műanyag mikrorost megy bele a
most már képzeld, de úgy fogják gyártani nagy fehér cuccokat, az ilyen mosógépeket, meg mindent, hogy lesz benne egy ilyen speciális szűrős, ami direkt ezeket szűri majd. Tehát az plusz pénz majd neked, de akkor ezzel is tudsz tudatos. Igen, ez most
és
már
akkor itt meg egy pár száz, pár ezer forintért lehet vásárolni egy ilyen szűrőt, rá lehet csatlakoztatni, bárki otthon meg tudja csinálni, és a jelentős százalékát, 81%-át kiszűri gyakorlatilag.
Kérdés, majd azt hova kell tenni.
Kérdés, hogy szóval kell tenni. Igen, gondolom, hogy sokan lesznek, akik megfogják, és belemossák a
csapba. Bele a szemetesbe.
Vagy bele a szemetesbe.
Jó, szóval ezek jó kezdeményezők. A másik is klasszikus, ugye dízel úgysem nagyon lesz, úgyhogy...
Igen, a másik összem kicsit kevésbé van közel a mindennapi élethez. Ez egy olyan startup, akik a régi dízeles járműveket alakítanak át környezetkímélőbbé, szóval ez kevésbé releváns, de itt is, ha valaki hisz a járműiparban és a zöld járműiparban, akkor ide be tudsz szállni. A harmadik az szerintem egy kifejezetten izgalmas kezdeményezés, egy olyan online piac szeret hoz létre, ahova úgy tudod a termékedet belistázni, kereskedőként, vagy gyártóként, szolgáltatóként, hogy kap a termék egy gyakorlatilag egy rankinget, megmutatja, hogy mennyi a széndioxid kibocsátás, amivel a termék előállítása, szállítása, stb. Járt, milyen a gyártósornak a kibocsátása, stb. És gyakorlatilag környezettudatos termékek tudnak ide fölkerülni.
Itt érdekes, most amit mondtál, mind a kettő két fintech megoldás, ugye tulajdonképpen, de hogy az az izgalmas, hogy a gyártók ugyanebben érdekeltek, és a jogszabályok, törvények az Unióban ugyanerre sarkalják őket, és egy-két év múlva ez kötelező lesz, mind a két dolog. Tehát a fintek elé megy most, a szűrő is benne lesz, meg ez rajta lesz az új zöld védjegy is a különböző háztartási gépeken. Tehát csak te már most tudatosabb tudsz lenni, majd a törvényhozók ezt biztosítják neked két-három év múlva. Hát azt nem, hogy ne pakolják ki a kriptódat, számládat, ugye?
Hát mosolyogtam ezen a híren, amellett, hogy nagyon sajnálom, akik így jártak, én ennek egy előfutára voltam. Tudom, kellett volna hallgatniuk a rádióműsort. A Binance-en történt egy brutális méretű...
Ez a világ legnagyobb kriptotőzsdéje.
Igen. Hát biztosan top 3-os.
Ez a cikkbe, ez a szemesszük.
Igen, ez így hivatkoznak magukra.
És ezt így lehet? Erről csinálunk egyszer egy külön műsort, hogy értsem, jó? Mert ideig azt hallgattam tőletek, meg a kriptoszakértőktől, hogy ez mennyire utánozhatatlan, egyedi, és ez mindenre, ezért nagyon jó a blockchain, meg a kripto. Ugye most ehhez képest, hogy megfogok egy számlát, és mennyit nyújtak le
570
róla?
570 millió dollárt.
570 millió dollárt, és egyszerűen hús, mint a nagy pénzrablás, tehát pont úgy. Hát akkor hol vagyok én ebben az egészben biztosítva? Hol vagyok ez a technológia?
Figyelj, szerintem az félreértelmezése ennek.
De nem gondolt, hogy sokan értelmezik ezt? Így, ahogy
de
én
nem azt mondom, hogy értelmezett félre. Valószínűleg ezt hallhattad tényleg csomó helyről. A kriptó önmagában egyáltalán nem biztonságos. Vannak biztonsági faktorai, például, hogyha valaki pénzmosó, és nem szeretné, hogy lássák azt, hogy hol tárolja a pénzét, meg övé a pénz.
Ebben a szempontból biztonságos.
Az akkor biztonságos. A blockchain önmagában biztonságos, tehát ez egy biztonságos technológia, ott azt nem lehet hamisítani, hogy step by step hogyan ment mondjuk, vagy hogyan váltott gazdát egy token. De ezt a kettőt, ha összepakolod, akkor már is látod, tehát azt nem tudja meghamisítani a tolvaj, hogy a következő tranzakció az hova került, de mivel anonim, ezért nem tudják felfedni a kilétét. Tehát gyakorlatilag a kriptopiacba bele van kódolva a biztonságnak a teljes hiánya ilyen tekintetben.
Tehát, ami az előnye volt, az, hogy elvész a nyom, ugye?
Igen.
így jött.
Az, az abszolút a hátrány. És tudod, egy kicsit olyan, most nem szeretném a kriptopiacot ilyen színben feltüntetni, ez egy erős párhuzam, de tudom, amikor tolvajtól lopnak, akkor a tolvaj nem fog bemenni feljelentést tenni a rendőrségre.
Igen, ez most erős, de érthető a párhuzam.
Abszolút, nyilvánvalóan itt megkárosításra kerülhetett potenciálisan, mivel anonim ezért nem tudjuk, hogy kik, de biztos egy csomó tisztességes kripto vagy token birtokos is megkárosításra kerülhetett, de az is elképzelhető, hogy ebben voltak olyanok, akik egyébként meg nem fognak bemenni feljelentést tenni.
Nem úgy, mint te annak idején.
Igen.
Igen.
És hát ügy lett belőle, nem is zárták le, hanem felfüggesztették, nem sikerült eljutatni ezt az ügyet a megfelelő helyre. Én azt gondolom, hogy ezt a kiberbűnözési osztályra kellett volna, hogy a rendőrség továbbítsa. Ez nem történt meg, úgyhogy ezt a pénzt lehet, hogy most tolvajtól lopták el.
Na jó, jövő héten akkor az amerikai neobankok és az ígéreteik, ugye? És majd akkor itt leszünk Bátorfi Botond is.
Így van.
Szuper Márton Pik, jövő héten találkozunk.
Ez volt a Fintech. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.